Az izraeli iráni háború kapcsán fogunk beszélgetni arról, hogy a kőolaj és azon keresztül az üzemanyag árak mennyiben vannak veszélyben. Ugye azt láttuk, hogy a pénteken az izraeli támadás megindulásakor hirtelen nagyon nagyot pattant az olajár 10% fölötti
mértékben.
Igen, és onnan arra szólt vissza, illetve azt hiszem, még tart is ez a visszacsorgás a tegnapi nap folyamán mindenképp, ma reggel még nem néztem árakat. De az kétségtelen, hogy a pakliban ilyenkor mindig benne van, főleg, hogy a Hormuzi szoros egyik partján fekszik Irán, ugye a másikon Omán, hogy elképzelhető, hogy bevetik ezt, mint gazdasági fegyvert, hogy lezárják a szorost, ugye, ahol gyakorlatilag...
Hát, mert hogy ha az atomprogramjukat is tárgyalási alapként, meg potenciális, hát nyilván amellett, hogy tömegpusztító, de hogy erre használják, elég gyakran, amikor a helyzet kiéleződik, akkor bevetik, és most kimondottan. Illetve, hangsúlyosan bevetették, hogy lezárhatják ott a szorost.
Igen, hogy ennek mennyiben van alapja, vagy mennyiben egy valós lehetőség. Azt Plecser Tamással beszéljük meg, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hát meg, hogy mi történik, ha bekövetkezik, hogyan lehet kiváltani,
illetve hogy következik
be
egyébként, én arra is kíváncsi vagyok, hogy ezt sokszor bedobjuk ezt a lehetőséget, hogy lezárják a Hormuzi szoros, de hát hogy?
Hát nézzétek, a 80-as évek óta legalább tucatszor fenyegetőzött ezzel a lehetőséggel Irán, és soha nem élt vele. Tehát azért az is hozzá kell tenni, hogy én azt gondolom, hogy ez egy végső lépés lenne az ő részükről, hogyha teljesen sarokba lennének szorítva. Egyelőre szerencsére nem tartunk itt, úgyhogy én ennek a valószínűségét jelentősnek nem vélem. Hát úgy gondolom, hogy nem fog valószínűleg bekövetkezni, kivéve akkor, hogyha a rezsim teljesen be lesz szorítva, amire egyelőre talán még nincs utaló jel, még úgy látszik, hogy van lehetőség mondjuk tárgyalásokkal elhúzni az időt, vagy valahogy a helyzetet változtatni, mármint hogy az iráni rezsim oldaláról. Úgyhogy én egyelőre ennek a forgatókönyvnek nem adok nagy esélyt, hogy itt a Hormuzi szoros lezárnák az irániak.
Oké, ez megnyugtató, de azért vegyük górcső alá, hogy mi történik, hogyha mégis, hogyan történhet ennek a lezárása, és tegnap Csicsvan László docens úrral beszélgettünk, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen ez még az oroszoknak akár jól is jöhetne, mert ők meg tudnák pótolni azt a kieső olajforgalmat, ami nem tudom, 20-25% a globális transfereknek, vagy olajszállítmányoknak. Szóval,
ha Európa nem vesz onnan, akkor
Igen, hogy ez hogy lehetséges. Szóval van itt számos kérdés, kezdjük a hogyannal, hogy működne egy ilyen lezárás.
Hát valószínűleg úgy működne, hogy iráni hadihajók lassítanák, vagy teljesen korlátoznák ezt a forgalmat itt. Ugye gyakorlatilag ez a Hormuzi szorosnak a tengeri kijárata az Irán befolyása alatt van. Ugye egy része a partnak az a szomszédos, ha nem emlékszem, Ománhoz tartozik, igen. De hogy a tengeri forgalom nagy része az gyakorlatilag az iráni vizeken megy keresztül. Na most egy ilyen lépésre biztos, hogy nagyon gyorsan ellenlépés lenne. Ugye arról már voltak hírek, hogy amerikai hadihajók már közelítenek a régióhoz. Tehát, hogyha ez be is következne, akkor valószínűleg néhány napig tartana ez, mert egyszerűen ennek a szorosnak a szabaddá tétele az a világkereskedelem szempontjából egy teljesen fontos és elengedhetetlen kérdés. Hát biztos, hogy itt az amerikaiak azonnal beavatkoznának. Az viszont tény, hogy itt megy át ugye a világ szabadkereskedelmi forgalmának majdnem a fele kőolajból, tehát gyakorlatilag a teljes perzsöbbeli termelés szinte itt megy keresztül teljesen, ami azt jelenteni, hogy ha ez bekövetkezne, az mondjuk hát akár 3 számjegyű kőolajárat is jelentene azonnal.
Uh-huh. Az mennyiben reális egyébként, hogy az oroszok be tudnának ugrani? Azt tudjuk, hogy olajuk van, de hát azért az ő értékesítési lehetőségeik azok korlátozottak. Tehát ez hogy működne vajon?
Hát ők már most is egyébként maximálisan termelnek és exportálnak, amit tudnak. Tehát, hogy ők mondjuk nyernének ebből az ügyből, mert fölmenne az olajár, és az ő olajukért is jóval többet adnának. De nekik nincs igazán szabad kapacitás a kezükben. Akiknél van, az egyébként az OPEC tagállamok, főleg Irak, Egyesült Arab Emirátusok, Szaúd-Arábia, mind olyan ország, vagy egyébként, aki ugyanebben a régióban van, és akik ugyanúgy a Hormuzi szorost használják egyébként a kőolajuk exportjára.
Hát akkor komoly, tehát ha kicsi az esélye rá, hogy ez megtörténjen, de nagyon komoly probléma lenne, hogyha mondjuk akár csak néhány hétre, vagy hónapra sikerülne ott galibát okozni.
Igen, de én azt gondolom, hogy ez tényleg a végső lépés lenne Irán részéről, ugyanis ők pontosan tudják, hogy egy ilyen lépés esetén nem csak az Egyesült Államok és Izrael haragját vívnák ki, hanem valószínűleg az egész világét. Tehát mondjuk a nagy szövetséges Kína is nagyon ellenezne egy ilyen lépést, hiszen Kína is kőolaj importjának jelentős részét az arab-öbölbeli vagy perzsöbölbeli országokból szerzi. Tehát én azt gondolom, hogy ezt ők akkor tennék meg, hogyha a rezsim végső kétségbeesésben lenne. Uh-huh. De egyelőre még azt látom, hogy ezen a ponton nem vagyunk ezen a ponton. Egyébként én azt gondolom, hogy ők még tudnak eszkalálni más oldalról is. Például előbb el tudom képzelni, hogy a szomszédos Szaúd-Arábia olajtermelő eszközeit lövik szét. Annak lehet, hogy kisebb politikai hatása lenne, de mondjuk az olajárat szintén jelentősen tudná emelni.
Mi a helyzet a gázzal? Mert Izrael, mint hogyha gázmezőket vagy kitermelő egységeket is bombázott volna, annak mi volt vajon a célja? A belső kereslet vagy kínálat gyengítése, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Szerintem ez csak egy figyelmeztetés volt első lépésben. Ugye ez is egy nagyon komoly vörösvonal Irán oldaláról. Tehát hogyha az ő olaj- és gázkitermelő mezőiket megsemmisítik az izraeliek, az megint csak egy sarokba szorítását jelenti az iráni rezsimnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyelőre ez csak egy figyelmeztetés volt. Valóban egyébként ez a mező inkább a hazai termelést látja el, bár az innen származó úgynevezett kondenzátumok azok egy része kikerül a világpiacra, de egyelőre azért azt nem látjuk, hogy az iráni energiainfrastruktúra ellen egy masszív támadás indult volna.
Oké, hát köszönjük szépen, az mindenképpen megnyugtató, amivel a beszélgetést kezdtük, hogy nem látod egyelőre a valószínűségét annak, hogy ehhez az eszközhöz nyúljanak, az óriási felfordulást okozna.
És hát ugye tegnap délután már az volt a hír, hogy ők is látják, hogy azért nincs túl nagy esélyük ebből jól kijönni, azon kívül, hogy minél hamarabb be kell szüntetni ezt a háborút. Egészen elképesztő hatékonysággal és precízen lőtték ki azokat, illetve azokat a terület, azokat az infrastruktúra elemeket, illetve
hát katonai vezetőket, atomtudósokat, tehát gyakorlatilag teljes volt a letámadás.
Igen.
Igen, annyit tennék talán hozzá, hogy az egész szituáció valószínűleg ez is egy elhúzódó konfliktussá fog alakulni, akárcsak az orosz-ukrán. Én nem látom ugyanis azt, hogy egyik oldalra eldőlne ez az egész kérdés. És ez mondjuk azért egy picit pesszimizmusra adhat okot. Tehát van egy olyan szerencsére alacsony esélyű forgatókönyv, hogy ez az egész dolog, ez mondjuk eldurvul. Főleg attól kell tartani, hogyha irracionálissá válnak a felek. Én azt látom, ugye ez ugyanúgy, ahogy egyébként az orosz-ukrán krízis esetén is, ez is valahol egy ilyen egzisztenciális, létbeli kérdés az iráni rezsimnek is, és valahol az izraeliek számára is. Tehát ez egy pici pesszimizmusra ad okot. Én azt gondolom, hogy az alapforgatókönyv az az, hogy ebből nem lesz az olajipart érintő kiszélesedő konfliktus hosszabb távon.
Bízunk ebben. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk. Szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen.
Szia. Plecsár Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázpiaci elemzőjével beszélgettünk az izraeli-iráni háború kapcsán kialakult olajpiaci helyzetről.